Naprakész Farkas Istvánnal.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket! A tegnapi naprakészben arról beszélgettünk, hogy egyre inkább úgy tűnik, elszámolta magát Vlagyimir Vlagyimirovics Putyin. Hatodik napja tart az orosz-ukrán háború, az ukránok pedig egyelőre még állják a sarat. Most következnek a legkritikusabb órák. Nagy-britanniai elemzők szerint az orosz csapatok 75%-a Ukrajnában van. Ukrajna amerikai nagykövete azzal vádolja az orosz haderőt, hogy vákumbombát, más nevén termobárikus bombát használtak tegnap az Ukrajna területén folytatott műveleteik során. Ennek a bombának a lényege, hogy a levegőből felhasznált oxigén segítségével nagy hatóerejű, nagy rombolásra képes robbanást generál. A vákumbomba a legnagyobb robbanást generáló nem nukleáris fegyver a Földön. Az egész országban szólnak jelenleg is a légvédelmi szirénák, Kijev és Harkiv városokat folyamatosan bombázzák, a cirkáló rakéták több lakóépületet is eltaláltak, tehát most már az orosz haderő nem válogat, a civilek élete sem szent. Az orosz védelmi minisztérium nemrégiben figyelmeztetést adott ki a kijevi lakosoknak, hogy az ukrán fővárosban lévő célpontok elleni támadásokra készülnek. Ma délután kiadott közleményükben az orosz tisztviselők közölték, hogy erőik magas precizitású csapásokat készülnek mérni több fontos ukrán katonai célpont ellen, amelyek Kijevben találhatók, név szerint említik például az ukrán biztonsági szolgálat technológiai központjait. Van logika az ukrajnai invázió mögött? A csatát megnyerheti Vlagyimir Putyin, a háborút azonban nem. Ezek a főbb kérdések. Székely Árpád Magyarország volt moszkvai nagykövete a naprakész vendége. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat.
Jó napot kívánok, szívesen.
Nagykövet úr, február 24-én csütörtökön ön azt mondta, hogy hétfőig még értette, hogy mi történik, de a különleges katonai művelet elkezdésére vonatkozó parancs kiadása megbontotta a logikai egységet. Most érthető, hogy mi történik, vagy ellenkezőleg tovább erősödtek a kételyek, és még több a kérdőjel?
Mert az az utóbbi inkább a helyzet. Nyilván, amikor egyszer a logikai fonal megszakad, onnan nagyon nehéz bármilyen fajta újabb logikát felfedezni. Ez különösen igaz a háborús cselekményekre. Az ember végignézi a világtörténelmet. Tehát innentől kezdve sajnos a háború és nem pedig a politika szabályai szerint játszák, ha lehet ilyesmit mondani. Ez most eléggé rosszul hangzik a játékszó. Tehát a lényege az, hogy nem tudom követni. Itt azt látom leginkább, hogy van egy versenyfutás. Az oroszok valószínűleg, amikor eldöntött oroszok, szóval Putyin eldöntötte, hogy háborút kezd, akkor azzal számolt, hogy a komikusból elnök lett Zelenszky két fegyverlövése meg fog ijedni, és szétszalad az ukrán hadsereg, meg az ukrán politikai elit. Nem ez történt. Ez az egyik hibás számítás. A másik pedig az, hogy ezzel azt gondolta, hogy gyorsan valószínűleg be lehet iktatni egy bábkormányt, vagy egy ideiglenes átmeneti kormányt, aki majd megszervezi a választásokat, ami persze egy borzalmas, hogy mondjam, logikátlan dolog, hogy lehet egy megszállt országban szabad választásokat tartani. Mert nyilvánvaló egy senki által, külső erő által el nem is lett választásról lett volna szó. Nem is értem a dolgot. Na mindegy, de minthogyha ez lett volna a cél. Na most azzal, hogy esetleg a szankciók bizonyos értelemben sértik majd az orosz érdekeket, hogy nem engedik üzembe helyezni a németek a Nord Stream 2-t, hogy esetleg lekapcsolják a SWIFT-t Oroszországot, erre mind úgy gondolta az orosz elnök, hogy ezekre föl van készülve valószínűleg. Viszont nem számított arra, hogy a nyugat ennyire egységesen, ennyire gyorsan reagál, sőt, most már túlmentek ezen is a különböző szankciós intézkedések. És ezt ugye Moszkvában azért a lakosság most már látja. Közben ugye megy persze azért a állami médiában, meg a kormányzathoz közel álló csatornákon, egyéb sajtótermékeken keresztül a propaganda, hogy tulajdonképpen itt egy különleges óvintézkedésről van szó, és korlátozott katonai akciót kezdeményeztek tulajdonképpen a Donyecki és a Luhanszki népköztársaságok védelme érdekében. Én nézegettem ma is reggel orosz szájtokat, ilyet-olyat, tehát az állami médiában teljesen egyértelmű, hogy ez a narratíva. Egyáltalán nem beszélnek arról, hogy civilek esnek áldozatul, gyakorlatilag a kijevi nagy támadásról szó sincs, tehát ezt úgy próbálják az orosz lakosságnak eladni, hogy itt egy védelmi intézkedésről van szó. Ugye a legborzalmasabb az a Lavrovnak az ENSZ-ben közvetített beszéde volt, ugye a rendkívüli közülésen, hogy hát tulajdonképpen ők azt akarják megakadályozni, hogy Ukrajna nukleáris fegyvere tegyen fel. Tehát ez már az eszeveszett logika. Úgyhogy logikát nem érdemes benne keresni. A versenyfutásra visszatérvén azt látom ebben, hogy most már az orosz elnök arra tesz föl mindent, és ez már vaban, dupla vagy semmi, hogy ő gyorsan elfoglalja Kijevet, mielőtt az orosz gazdaság összeomlik. Na most ebből jól nem lehet kijönni, mert lehet, hogy elfoglalja Kijevet a következő 24-48-96, mit tudom én mennyi órában, de az orosz gazdaságot olyan szankciók érték, amik padlóra fogják vinni. És ebbe Kína se tud segíteni neki. Tehát ezek a szankciók olyan mértékűek, hogy ezt nem tudja kezelni. Hogy mikor kezdődik el az a pont, amikor a lakosság, az elit, a politikai rét, a gazdasági elit elkezd vele szembefordulni, egyelőre erre csak nagyon-nagyon gyenge jelek vannak. Ezek még nem igazi szembefordulások, csak, hogy úgy mondjam, óvatos kritikai megjegyzések, tehát ez még nem azt jelenti, hogy elfordultak volna. De nyilvánvaló, hogy a népszerűsége nagyon gyorsan csökkenni fog. Azért is feltételezem ezt, mert amikor a Krimbe bevonultak az oroszok, akkor gyakorlatilag eufória volt a lakosság körében. Tehát mondjuk úgy, hogy a lakosság 80%-a ezt úgy fogadta, hogy hát végül is, ha miénk volt, miénk lett, hát miénk. Akkor is volt, azt gondolom, hogy főleg a nagyvárosi elitben egy-két olyan hang, aki azért óvatosan, de talán kritikát fogalmazott meg, hogy hát azért még se kellene így lábbal tiporni a nemzetközi jogot. Na most ilyen eufóriának nincs nyoma. Magyarázkodás van, és hát ugye láttuk azt, hogy vannak nyílt tüntetések is, annak ellenére, úgyhogy mindent betiltotta, azért az elmúlt 5 napban sok ezeren utcára mentek Oroszország mindegy 50 városában. Tehát a másik az, hogy a dolgokhoz hozzátartozik az én személyes véleményem, hogy én egy mérhetetlen pacifista ember vagyok, amikor sorkatonának behívtak, és nekem géppisztoly kellett a kezembe fogni, az borzalmas volt a számomra. Tehát én azt mondom, hogy nincs olyan politikai ambíció, amit igazolni lehet, hogyha egy ember életébe is belekerül. Itt pedig sajnos sok ezerről van már most szó.
Jelenleg ismét a fegyvereké a fő szerep, a fegyvereké a szó Ukrajnában, miután a tegnapi tárgyalások semmiféle eredményre nem vezettek. Jelenleg egy több mint 60 kilométeres elnyújtott orosz katonai konvoj tart Kijev felé. Hírügynökségi jelentések szerint ennek az eleje már 27 kilométerre van az ukrán fővárostól. Annak ellenére, hogy Putyin azt mondta, hogy nem akarja elfoglalni Kijevet, mindazonáltal több elemző azt mondja, hogy számolni kell a kritikus objektumok elleni támadásokkal, és ahogy a felvezetőben mondtam, az ukrán védelmi miniszter bejelentette, hogy igen, csapásokat fognak mérni katonai célpontokra. Bármi megtörténhet Ukrajnában a következő napokban, és itt gondolok arra, hogy a Wagner orosz biztonsági magáncég zsoldosai jelen vannak a hadszíntéren, és hát lehet, hogy Moszkva a kijevi hatalom megbuktatásának nevezi, de végső soron az ukrán vezetők likvidálása is benne van a pakliban? Benne lehet a pakliban?
Sajnos igen. Tehát ez már mondom, a háború logikája. Annyit azért visszatérve a tegnapi tárgyalásokra, tehát racionális fejjel gondolkodva, meg némi tapasztalattal rendelkezve a diplomácia terén, azt nem lehetett elvárni, hogy tegnap úgy állnak föl, hogy megegyeznek. Tehát nyilvánvaló, hogy mind a két fél úgy ült oda, hogy elmennek a maximális követeléseikkel a zsebükben, de erre gyakorlatilag nem magasrangú tárgyalófeleket jelöltek ki, tehát egy miniszter vagy egy volt miniszter sem nevezhető annak. Nyilván egyedül nem is hozhat döntést a helyszínen, tehát arra ment ki a dolog, hogy mind a két fél megszondázza, hogy a másiknak mik lehetnek a tárgyalási gyenge pontjai, van-e olyan pont, amiben be lehet kapaszkodni, hogy valamilyen kompromisszumot ki lehessen dolgozni. Ezt gyakorlatilag vissza is igazolták a visszatérő tárgyaló felek, hogy jelentettek a főnökeiknek, vezetőknek, és megállapodtak, hogy folytatni kell ezt a tárgyalást. A másik, hogy nyilvánvaló az ukrán fél csak akkor tud belemenni egy érdemi tárgyalásba, ha minimálisan egy tűzszünetben megállapodnak. Tehát tűzszünet nélkül nem lehet megegyezni. Tehát nyilvánvaló a következő lépés az lehet, és nyilván, anélkül, hogy ott lettem volna, én szinte ebben biztos vagyok, hogy az ukránok azt mondják, hogy tűzszünet. Amíg nincs tűzszünet, addig nem lehet miről tárgyalni. Az oroszok nyilván előterjesztették, hogy bekebelezik a keleti népköztársaságot, a krímet, ezt ismerjék el az ukránok, tegyék le a fegyvert, meg náfitanítsák, ahogy ezt most szépen fogalmazzák, mondják egy zsidó származású elnöknek, hogy náfitanítsák a politikai vezetést. Most nyilvánvaló, hogy ezek elfogadhatatlanok, de az a tény, hogy az oroszok oda mentek és elkezdtek tárgyalni, és nem tudjuk pontosan a részleteket, azért lehettek olyan pontok, amiben bele lehet majd kapaszkodni. Én azt gondolom, hogy a másik versenyfutása Putyinnak most az, hogy józan fejjel azt lehetne számolni, hogy oké, okay, hazamentek, jelentettek, és akkor csütörtök pénteken újra össze kellene ülniük. Ha csak nem sikerül addig a fronton az oroszoknak egy olyan helyzetet kicsikarni, hogy vagy sajnos megölik az ukrán elnököt, vagy elfoglalják Kijevet, vagy valamilyen fajta módon kapitulációra késztetik úgymond az ukránokat. Én az utóbbira nem látok esélyt, tehát az ukránok nagyon eltökéltek, érzik a hátukban az Európai Unió és az NATO támogatását. Az ukránok elég jól felkészültek, nyilván, ha valaki ismeri az orosz taktikát, katonai manővereket, akkor ők azok. Nagyon ügyesen elrendelték a kijárási tilalmat szombat-vasárnap. Szerintem az arra ment ki, hogy pont a Wagner csoport tagjait, vagy azokat a katonai felderítőket ne engedjék akcióba lépni, akiknek az a feladata, hogy titkos jelekkel megjelöljék elektronikusan a bombázók számára azokat a célpontokat, amiket el akarnak pusztítani. És ezzel, hogy bezárták őket, mert ha kimennek az utcára, nyilvánvaló lelepleződnek, és nagyon gyorsan nyomukra bukkannak, tehát az ukránok nem tudjuk, hogy milyen sikerrel hajtották végre ezt az akciót. Ugye voltak olyan jelentések is, hogy felkérték a lakosságot, ahol azt tapasztalják, hogy 2-3-4 vagy nyertán több férfi lakik egy lakásban pár hónapja, azokat mindenféleképpen mint gyanús objektumokat jelentsék. Tehát ez alapján elképzelhető, hogy jó néhány ilyen titkos felderítőt, ügynököt, speciális kiképzést kapott katonát elfoghattak. Nyilván erről nem fognak beszélni, ne adják fel az oroszoknak az információt. A első esetőség, hogy megölik az elnököt, tehát sajnos ennek a legtöbb az esélye, akár egy úgymond bombatámadásban, akár célzott támadásban, tehát sajnos ennek megvan. De remélhetőleg ez nem következik be, és ha nem következik be, akkor az oroszok vissza fognak kényszerülni az asztalhoz. Kijevet bevenni nem lesz egyszerű. Tehát a konvoj mehet arra felé, de ha utcai harcokba kell bocsátkozniuk, ugye most látjuk, hogy Mariupolban azt csinálják, hogy felszólították a polgári lakosságot, holnapig hagyja el a várost, adnak menekülő útvonalat, utána bezárnak, és utána a megmaradt védőket megpróbálják ugye utcai harcokban fölmocsolni. Most ez Kijevben, egy milliós városban egy nehéz rövid idő alatt minden civilt evakuálni, másrészt nagyon sokan fognak fegyvert fogni a bennmaradottak közül, tehát az viszont nagyon sok áldozattal jár majd mindkét oldalon, és ugye az utcák között a harckocsikkal nem lehet sokra menni. Tehát sajnos a válasz az, hogy sok minden elképzelhető. Én egyelőre azt mondanám, hogy a nukleáris opciót azt kizárnám, mert abban az esetben, ha tényleg bármilyen taktikai atomfegyvert bevetne Oroszország, az végleg megpecsételni a Putyinnak a sorsát, mert az olyan háborús bűn, amit a nyugat nem fog megengedni büntelenül.
Tehát nagyon sokan azt mondják, hogy Putyin már nem gondolkodik reálisan. Olyat is olvastam, a CIA korábbi igazgatója nyilatkozta azt, hogy Vladimir Putyin már nem az a hidegvérű, tisztánlátó diktátor, aki 2008-ban volt. Elveszítette a realitás érzékét.
Biztos, hogy más, mint amilyen volt, mint amikor én 2005 és 2008 között találkoztam vele többször hivatalos tárgyalások keretében, ahhoz képest teljesen más, tehát ezt én is meg tudom erősíteni. Én azt nem mondanám, az, hogy a realitás érzéket elveszítette, azt igen. Az, hogy megbolondult vagy megörült, azt nem. Tehát azért bizonyos lépésekben látszik, hogy valamilyen, még hogyha háborús is ez a logika, ahogy az elmúlt percekben mondtam, de azért valamilyen fajta gondolatsor van benne. Most ez egy más kérdés, hogy ezt meddig tudja vinni, illetve a környezetem meddig vállalja föl. Tehát amikor a honvédelmi miniszternek elrendelő, hogy azt mondja, hogy ez egy korlátozott katonai operáció, és közben vélhetőleg már több ezer orosz kis katona meghalt, meg tiszt, akkor ezt nem lehet azt mondani, hogy egy korlátozott speciális akcióról van szó, és mondja ezt a honvédelmi miniszter szemreben is nélkül a vezérkar tábornoka is főtisztjei számára. Tehát ugye ennek van olyan határa, amikor a katonák is elkezdnek gondolkodni, hogy álljunk már meg, hát ez nem teljesen normális dolog. Ugyanez volt a Nemzetbiztonsági Tanács ülésén, amit ön az elején idézte az interjúmat az Euronews-zal, ahol azt mondtam, hogy az borzalmas volt látni. Eddig is feltételeztük, hogy bólogató Jánosokkal van körülvéve, de ott teljesen nyilvánvalóvá vált ezt, amit az orosz tévé felvetés utána én a Spiegel online-on láttam, hogy gyakorlatilag ugye ő leül, mint a tanítóbács egy íróasztal mögé a kremovális termében az egyik oldalra, majd tőle egy jó 10-15 méter távolságra ül körülbelül 20 ember, akik a Nemzetbiztonsági Tanács tagjai, beleértve a külügyminisztert, hadügyminisztert, FSB főnökét, Nemzetbiztonsági Tanács titkárát, miniszterelnököt, pénzügyminisztert, felderítés főnökét, és egyenként kiszorítja őket, hogy foglalnak állást, hogy elismerik, akkor még nem a háborúról volt szó, hanem a két keleti népköztársaság elismeréséről. És amikor a Nariskin belezavarodik ebbe a dologba, akkor rászól, mint egy tanító bácsi, és megalázza a többiek előtt. De a többiek sem ukannak meg, de gyakorlatilag ezzel a külvilág számára is világossá tette, hogy én bábokkal vagyok körülvéve. Az én ujjaimon játszom velük. És ugye ez megalázó volt, és ugye én úgy emlékszem, hogy a Nariskin a 80-as évek végén katonai hírszerző volt, diplomata fedésben Brüsszelben. Tehát ergo ő a katonák felől jön. Azt meg mindig tudtuk, hogy a Putyinnak azért a katonákkal nem volt mindig felhőtlen a kapcsolata, mert ő ugye nem katona volt, hanem ő elhárító tiszt volt. És ugye ott mindig van egy ilyenfajta versengés, meg rivalizálás, meg ellentét. És ugye mondjuk el egy tábornok hogy néz arra, hogy az én főnökömet ott találzák a nyílt színen. Vagy amikor a saját honvédelmi miniszterem nyíltan a szememben mond olyan dolgokat, amit tudom, hogy nem igaz. Mert nem korlátozott katonai beavatkozásról van szó, hanem egy frontális katonai háború, egy frontális támadásról. De ennek ellenére tehát nem veszítette el teljesen az eszét, tehát erről szó sincs, de amikor egy rossz döntést hoz, hogy elindítja a háborút, onnantól már csak rossz és rosszabb döntések vannak. Onnantól kezdve nincs jó döntés. Főleg, hogyha ez egy agresszív háború.
A 20 éven át tart élvezett teljhatalomnak a következménye ez a tanítóbácsi stílus, amiről ön beszélt, illetve az, hogy nyilván nem mondom azt, vagy senki nem mondja azt, hogy az orosz elnök mentálisan instabil lenne, de a korábbiaktól eltérő viselkedési mintákat azért mutat. Ez a háborús helyzet hozta ezt ki, vagy a 20 éven át élvezett teljhatalom?
Ez a 20 év. Én a 90-es évek elején már Antal József mellett is dolgoztam, a külügyből a kölcsönadásban, mint külpolitikai személyes referense. Én nagyon sok utazását én szerveztem, készítettem elő, és ez alatt az idő alatt én nagyon sok külföldi vezető politikust láttam. Szintén elmondtam már más helyütt, hogy amikor egy demokráciában egy vezető mindig azzal van fenyegetve természetesen, hogy elzáródik a külvilágtól. Olyan triviális példákat említek, hogy nem megy boltba. Nem megy boltba vásárolni, mert neki bevásárolnak. A rosszabbik esetben, amikor már a felesége sem megy a boltba, mert akkor már otthon sincs ilyen beszédtém, hogy te azt mondták az üzletben. Na most, de 4-5 évente vannak ezek a választások, és akkor azért ugye meg kell méretnie magát. Persze ezek sokszor felszínesek, de kénytelen a realitásokkal szembenézni. Na most, amikor egy vezető olyan helyzetben van, hogy neki 4-5 évente se kell leereszkednie, idézőjelben, hanem ő vezető. És ráadásul ugye ez elindít egy kontraszelekciót. Tehát azok lesznek ott egy idő után, akik nagyon nem ellenkeznek vele. Ez az én szememben persze egy rossz vezetői mentalitás, mert amikor én bármikor vezetői pozícióban voltam, nyilván nem ilyen magas szinten, én mindig szerettem magamat nálamnál okosabb emberekkel körülvenni, mert a butában nem fog nekem tudni jó tanácsot adni. Tehát ez egy rossz vezetői mentalitás, de van. És ráadásul, tehát ez a 20 év magány, meg ez a 20 év hatalomban való kormányzás tényleg elszakítja a realitásoktól. És nem hajlandó befogadni egy idő után, és tényleg azt hiszi, elhiszi magáról, hogy ő a legokosabb mint között. Tehát ez egy nagyon, nagyon veszélyes dolog, és én ezt abszolút ezzel magyarázom a 20 év hatalommal.
Székely Árpád, Magyarország volt moszkvai nagykövete a Naprakész vendége. Említette ön itt korábban azt, hogy igazából nem kell egyelőre attól tartanunk, hogy Vlagyimir Putyin beveti az atomfegyvereket, annak ellenére, hogy meglebegtette a vasárnap a nukleáris elrettentést. Mivel magyarázható az, hogy Vlagyimir Putyin ehhez a fenyegetés, hogy elért eddig a fenyegetésig az Európai Uniós fegyveradomány bőszítette fel Moszkvát, vagy pedig az, hogy a NATO az Ukrajnát ért orosz támadást követően pénteken aktiválta a reagáló erőket, és ma éjszaka, elnézést, az éjszaka, tehát tegnap éjszaka, 10-akárhány órával ezelőtt megérkeztek Romániába az első francia katonák a Fekete-tenger partvidékére, a Mihály Kogolnicsánu támaszpontra, ahol már most is több ezer amerikai katona állomásozik. A kérdés tehát, Moszkva bizonytalanság érzetét az növelhette, hogy a NATO erők települnek nagy számban a határvidékére, vagy pedig a fegyveradomány?
Egy kicsit vissza kell menni azért a történelemben, a közel történelemben. Tehát amíg a háborút el nem indította a Putyin, addig nagyon sok mindenben volt neki igazsága. Ezt el kell ismerni. Ezt nyugati politikusok is elismerték többször. Nem mindenki, de sokan. Tehát az, hogy a NATO keleti határai előre mozogtak Oroszország irányába, ez tény. Ezt nem érdemes vitatni. Nem Oroszország ment nyugatra, hanem a NATO közeledett oda. Ezt el kell fogadni, mint tény. A NATO-orosz tanácsról szóló megállapodásban 97-ben egy nagyon gyengén megfogalmazott papírban a NATO azt ígérte az oroszoknak, hogy nem tervezi nukleáris fegyverek, illetve jelentős katonai egységek elhelyezését a majdani új NATO országokban. Tehát nem így volt kimondva, hogy a majdani új, tehát hogy a bővítés esetén, stb. Na most ezek nagyon gyengén megfogalmazott dolgok voltak, hogy a NATO nem tervezi. Ez volt az első olyan momentum, ahol hát igen, mozgott erőre, utána jöttek sorba a NATO tagállamok felvételei. Ezeket azért az oroszok mindig szóba hozták, és nem csak a Putyin, hanem már a Jelcin is. Utána jött a 2006-7 körül, amikor az amerikaiak bejelentették, hogy ők rakétaelfogó egységeket telepítenek Romániába és Lengyelországba. És ezt azzal indokolták, hogy az iráni rakétafenyegetés miatt kell ide telepíteni, hogy el tudják fogni ezeket az iráni rakétákat. Na most ezt az oroszok azért eléggé jól átlátták, hogy ez nyilván nem igaz, mert hogyha egy balisztikus vagy egy balisztikus rakétát el akarnak fogni, akkor a katonák azt szokták mondani, hogy ez mindig úgy a legkönnyebb, amikor a felszálló ágban van, tehát ha minél közelebb van hozzá az elfogó rendszer telepítve, ez annál könnyebb. Na most ugye kézenfekvő lett volna Törökországba telepíteni ilyen rakétaelfogó berendezéseket, hiszen Törökország sokkal közelebb van Iránhoz. És én személyesen jelen voltam azon a szűkörű megbeszélésen a Gyurcsány oldalán, amikor a Putyin ezt elmondta 2007-ben így, hogy hát ez nevetséges, mert ez nyilvánvaló, hogy az urali orosz rakétákra irányulnak. Na most akár így volt, akár nem. Tehát az orosz percepció az nyilvánvalóan az volt, hogy a NATO nem veszi figyelembe a mi biztonsági érdekeinket. És az is hozzátartozik az objektivitáshoz, hogy vannak Oroszországnak jogos biztonsági igényei. Erről persze most már a háborúban nagyon nem lehet beszélni, meg nagyon másról lesz szó, hogyha ez a háború véget ér, de amíg hangsúlyozom, a háború ki nem tört, ez az orosz felfogás valóban nem hallgatott, nem talált meghallgatásra. Persze a háború ezt mind úgy, ahogy van, lenullázta. Az, hogy most ezt bevetette, ez még abban a logikában illeszkedik, hogy a NATO adjon már végre egy olyan javaslatot, amiben elfogadja mondjuk Ukrajna finlandizációját. Tehát, hogy Ukrajna hosszú távon garantáltan semleges lesz. Még ez lehetne egy jó javaslat is, csak ki fog hinni most már Putyinnak, hogy ő be fogja tartani a maga részéről a kötelezettséget. Tehát azért mondom, hogy ez a háborúval minden fölrugott, de ez a nukleáris fenyegetés inkább még a régi háború előtti fenyegetés sorozathoz illeszkedik jobban, amikor emelte a tétet a NATO-val szemben, hogy végre válaszoljatok, végre üljetek le velem.
Vlagyimir Putyin miért ment el akkor eddig? Miért rúgott fel mindent, miért indított háborút, ha tudta azt, hogy ezzel lenullázza minden eddigi erőfeszítéseit, annak ellenére, hogy nyilván célt nem ért, de most ezzel meg végképp nem fog célt érni?
Igen, csak visszatérek az elejéhez. Tehát, hogyha ő az a kalkulát, hogy ő egy történelmi példát izézzek, egy hatnapos háborúban térdre kényszeríti Ukrajnát, vagy netán egy háromnapos háborúban tényleg kényszeríti Ukrajnát, az ukrán elnök elmenekül, az ukrán elit behódol, és sikerül egy bábkormány beállítania, ő gondolhatta ezt ezzel a percepcióval, de valószínűleg rosszak voltak a felderítési adataik. Valószínűleg az ukrán hadseregről, az ukrán haderő fejlesztéséről, az elmúlt 8 évből nem voltak igazából jó információik. Mert hogyha ezt tudta volna, akkor lehet, hogy ő is, meg a hadseregvezetés is jobban elgondolkozik. Tehát ő abban gondolkodott, hogy 3 nap alatt gyorsan berohanják Ukrajnát, és a győztes diktál. Körülbelül így. De hát nyilvánvaló, hogy ez a forgatókönyv ma már nem létezik.
Térjünk vissza az Európai Uniós fegyveradományra. Megoszlanak a vélemények erről, van, aki elítéli ezt, vannak országok, amelyek támogatják, van ország, amelyik támogatja, de nem engedi meg, hogy az ő területén keresztül vigyék, Magyarország például ez, és Még mielőtt ön válaszol a kérdésemre, azt elmondanám a hallgatóinknak, hogy a nemzetközi szerződések értelmében Ukrajna közvetlen fegyverszállítmányokat kap olyan országoktól, amelyek NATO tagok, illetve erről EU-s szinten is döntés született, de ezek leginkább védekező jellegű fegyverek, tehát harckocsi elhárító fegyverek, váról indítható légvédelmi rakéták, támadó fegyverek, például vadászgépek nem érkeznek Ukrajnába. A harci repülőgépek küldése a NATO beavatkozását jelenteni az Ukrajnában zajló konfliktusba, amelynek a NATO, az Észak-Atlanti Szövetség nem részese.
A történelmi példákat fölidézve, tehát amikor minden háború igazságtalan, de a történelmi példákat idézve, tehát hogyha van egy ilyen háború, akkor nem lehet tétlenül szemlélni. Tehát én hangsúlyoztam, én végtelenül pacifista vagyok. De azt nem lehet eltűrni, hogy valaki védtelen embereket lerohanjon, megöljön, megsebesítsen, stb. Tehát nyilvánvaló, hogy, és ez sajnos megint a háború logikája, hogy a védtelen, pláne azt, aki nem támadott, hanem aki védekezik, és őt támadták meg, azt segíteni kell. Tehát ez egy erkölcsi kérdés, ez nem politikai kérdés csak. Ez egy erkölcsi kérdés is. Tudom, a politika meg az erkölcs sokszor nem esik egybe, de itt azért ezt nem lehet figyelemen kívül hagyni. És ebben az esetben igenis, sajnos, azt kell, hogy mondjam, kell adni fegyvert az ukránoknak, mert nem lehet tétlenül nézni azt, hogy legyilkolják őket. A másik, hogy annyiban azért azt kiegésztem azzal, amit mondott szerkesztő úr, hogy nem kapnak támadó fegyvereket, repülőgépeket, de éppen most vannak ukrán katonák Varsóban, hogy átvegyék azt az első 70 darab elsősorban a régi típusú orosz vadászgépeket, MiG-29-eseket, a bolgárok adtak modernebb Su-25-öseket is, amiket ukrán pilóták vesznek át, és ők fognak átrepülni vele Ukrajnába. De ezek vadászgépek, ezek egyik sem vadászbombázó, ezek kifejezetten vadászgépek, amik védekezésre szolgálnak. Tehát ezekkel nem lehet objektumot bombázni, ezzel nem lehet nagy eredményt elérni, ezek arra szolgálnak, hogy az ellenség vadászbombázóit vagy bombázóit próbálják leszedni. Tehát ezek még arra sem alkalmasak, hogy masszív szárazföldi páncélozott egységeket megbontsanak, vagy megakadályozzák az előrehaladásukat. Ezek kifejezetten a légtér biztosítására szolgálnak. És ugye a nyugati katonai megfigyelők azt mondják, hogy többek között az oroszok sikertelenségének az az egyik oka, hogy nem tudták teljesen átvenni a ukrán légtér feletti hatalmat. Tehát ezek csak zárójeles megjegyzés, tehát ezek a vadászgépek is védekező célokat szolgálnak. Tehát visszatérve, én azt mondom, hogy igenis, sajnos ez a logika már az diktálja, hogy kell nekik adni. Az meg őszintén megvalva az egy farizeus magatartás, hogy elfogadom a szankciókat, nehezen derítélem az orosz beavatkozást, a végén aztán minden szankciót elfogadok, na de fegyvert azt nem szállítok a Magyarország területén keresztül, sőt, a magyar miniszterelnök olyan elnézést a kifejezésért, de olyan buta megjegyzés is tett, hogy azért nem szállítunk ilyen fegyvereket, mert azokat esetleg felhasználják a kárpát-ukrajnai magyarok ellen. Ki? Az ukrán nép ebben a védekezésben egybeforrott. Tehát itt szó sincs arról, hogy itt a kisebbségek bármilyen fajta formában szembefordulnának az ukrán vezetéssel. Tehát ez egy ráadásul bugyuta ér is volt. Tehát én azt gondolom, hogy ez csak azt mutatja, hogy a jelenlegi magyar politikai vezetés sajnos továbbra is hajlik a kettős játékra.
Ha már itt egybeforrásról beszélünk, úgy tűnik, hogy a nyugat egyelőre példásan összezárt, és Oroszországnak maradt Lukasenka és Xi Jinping.
Így van, így van. Az utóbbi az fontosabb, nyilvánvalóan, mert a SWIFT-ről való lekapcsolásban a kínaiak tudnak segíteni, ha akarnak. Illetve ugye ennek a háborúnak azért már most elmondható, hogy lesz egy komoly következménye Európára. Az energiaárak nem fognak visszamenni arra a szintre, ahol voltak. Azért nem, mert az oroszok bizonyos értelemben biztos, hogy ki fognak szorulni az európai gázpiacról. Valószínűleg nem teljesen, de részben ki fognak szorulni, minimum abban a tekintetben, hogy bármi történik Ukrajnában, Ukrajnán keresztül gáz nem fognak tudni szállítani a jövőben, vagy azért, mert Ukrajna megtartja a függetlenségét és meg fogja tagadni ezt a lehetőséget az oroszoktól, vagy ha az oroszok bevonulnak, akkor viszont a nyugat fogja szankcionálni az ukrán vezetéket. A keleti áramlat, és az északi áramlat, tehát a Nord Stream 1, az működik, az valószínűleg az európaiak saját érdekből hagyják is működni, de ezen csak 55 milliárd köbméter gáz tud Európa fogadni. Ukrajnán keresztül jött a múltban, volt olyan, hogy 110, 120, 130 milliárd köbméter is. Jelenleg az oroszok Törökországon keresztül tudnak még szállítani, ez a vezeték működik is. Ez a Blue Stream, vagy TAP, ezen jelenleg 20-25 milliárdnál évente többet nem lehet, esetleg 30-ra föl lehet bővíteni. De az oroszok a múltban Európában összesen, Ukrajnát is beleértve, olyan 150-160 milliárd köbméter gázt exportáltak, ugye, ami az európai gázfelhasználásnak durván a 35-40%-a között volt. Na most, hogyha a Nord Stream-től megfosztják őket, Ukrajnán keresztül, a Nord Stream 2-től megfosztják őket, Ukrajnán keresztül nem tudnak szállítani, akkor ez azt jelenti, hogy szummájában az oroszok 80-90 milliárd köbméternél többet nem fognak tudni szállítani. Igaz, hogy még Lengyelország felé létezik a Jamal vezeték, de azon az a lengyelek biztos, hogy nem fognak orosz gázt fogadni, mert csak azért sem, mert a lengyeleknek nincs szükségük rá, hiszen ők a villamos energiát 90%-ban szénből állítják elő a mai napig, illetve a kelet-európai térségből elsőként 2 évvel vagy 3 évvel ezelőtt náluk nyílt meg az első LNG terminál, Szczecinben, ahol ők tudnak fogadni, tehát cseppfolyósított földgáz. Tehát visszatérve az egészre, az oroszok megfosztódnak egy 70-80 milliárdos gáz export lehetőségtől, ezt nem fogják tudni máshol eladni, csak Kínának. Kína valószínűleg ezt be is fogja fogadni, csak ehhez még meg kell építeni 2-3 vezetéket, ami még néhány súlyos 10 milliárdokba kerül dollárban, amit a kínaiak persze meg fognak finanszírozni, és a kínai építőkkel megépítik akár 2 év alatt. De minden esetre ez addig egy jelentős exportárbevétel kiesést jelent. Ez még nem törné meg Oroszországot, mert az orosz költségvetésben a gáz szerepe kisebb, jóval kisebb, ezt kevesen tudják, és sokan félreértik. 10% alatt van a költségvetése való hozzájárulása. Sokkal nagyobb, ennek adózási oka van, ennek sokkal nagyobb jelentősége van a kőolajnak. A kőolajnak az elmúlt 20 évben rendre 40-47% között volt a költségvetési hozzájárulása. Azt tudni kell, hogy általában az a belső adószabály, hogy 35 dollár fölött az orosz költségvetés 95%-ig lefölözi a bevételt. Tehát magyarán mondva, hogyha a kőolaj ára barrelenként 100 dollár, akkor a 35 fölötti 65 dollárból a 95%-án a költségvetés elteszi, miközben a 35 után is kell persze adózni, csak annyit hagyott éppen, hogy egy minimális profit, meg az önköltség benne legyen. Tehát a kőolajnak nagyobb jelentősége van, de ettől függetlenül az oroszok kiszorulnak az európai energiai piacról jelentős mértékben. Ennek a helyére viszont csak LNG tud jönni. Nincs olyan vezeték, amin olcsó gáz jönne. A norvégok felől jön gáz, de az drágább, mint az orosz gáz. Tehát az LNG miatt nem fog megemelkedni ahhoz képest, ahol most áll a gázára, de nem is fog visszatérni oda, ahonnan elindult tavaly nyáron.
Most, hogy a kocka el van vetve, Vlagyimir Putyinnak szüksége van európai szövetségesre, vagy szüksége van olyan országra, akivel közeli viszonyt tud ápolni? Vagy kész ő most már Kína felé fog kacsingatni?
Hát nyilván jól jönne lenne neki, hogyha lenne még három Magyarország olyan, amilyen volt a háború kitörése előtt a viszonya a magyar politikai vezetéssel, de ilyen nem lesz. Tehát az kizárt dolog, hogy Európából. Hát ugye ez majd a magyar politikai vezetésnek is öngyilkossága lenne, ha most teljes mellszélességgel továbbra is kiállna Putyin mellett. Tehát ez politikailag, logikailag, mindenfajta gazdasági érdekből kifolyólag ez kizárt. Tehát neki marad Kína. Neki marad Kína. Az egy más kérdés, hogy a kínaiak meddig hajlandók elmenni ebben a támogatásban. Sok mindent tudnak adni, de sok mindent nem. És nem gyorsan, nem rövid távon. Ugye az európai szankciók nagyon sokrétűek. Mondok egy példát. Az Airbus nem fog szállítani, és utána ugye a Boeing sem, nem fognak szállítani repülőgép alkatrészeket Oroszországnak a jelenlegi szankciók alapján. Az orosz légitársaságok gépeinek 80%-a Airbusokból és Boeingekből állnak. Na most ugye ez egy drága eszköz, ezeket általában leasingelni szokták, nem megvenni egyben. A leasing társaságok ilyenkor visszakövetelik első körben a gépet, hogyha az ugye nem fizetik a leasing részleteket. Ha meg nem repülnek a gépek, akkor nehéz bevételre szerteni, akkor az orosz költségvetésnek kellene jót állni érte. Az meg ugye egy fabaktát segít jelenleg a pénzvilág szemében, tehát effektíve cash-t kellene fizetni. A másik probléma, ha viszont repülnek ezek a gépek belföldön akár, ezek kényes eszközök. Tehát ezeket 3-4-5 havonta nagyon komoly revízió karbantartás alá kell vetni. És ilyenkor nem lehet megúszni az alkatrészseléket. Na most, hogyha ilyen alkatrészek nincsenek, akkor ez a flotta a földre kényszerül. Tehát azt a kockázatot nem vállalja föl egy pilóta se, hogy nem jól fölkészített géppel repül, hát a saját életéről is. Szóval. Tehát ezek, például ez egy olyan szankció, ami komolyan meg tudja béníteni a belföldi közlekedést, a belföldi gazdasági folyamatokat. És ebbe Kína nem tud segíteni, mert Kínának nincsenek Airbus alkatrészei, vagy ő se fog annyit kapni, hogy tovább tudja adni.
Székely Árpád Magyarország volt moszkvai nagykövete a naprakész vendége, zárásként van még 5 perc az adásidőnkből. Ha elkezdenek hatni az Oroszország elleni szankciók, átfordulhat az orosz-ukrán háború egy palotaforradalomba? Most mintha az Isten adta nép nem lenne oly boldog, mint a karom, s mint a barom, melyet igába hajt, hogy Arany János parafrazáljam.
Igen.
Ahogy ön is említette, több mint 500 városban tüntetnek a háború ellen, miközben tudják a résztvevők, hogy a rendőrség el fogja vinni őket. Tudják azt, hogy meg fogják büntetni őket, és nem néhány ezer rubellel büntetik meg, hanem másfajta büntetést.
Igen, sokkal komolyabb. Több éves börtön, ami nem börtön, hanem adott esetben egy távoli kolónia. Tehát ezek súlyos büntetések. Ebben nem vagyok annyira biztos, hogy ez ilyen gyorsan be tud következni.
De hát az oligarchák azok, tehát már van, tudom, a kettő, aki azt mondta, hogy ők nem értenek egyet a Putyin által indított háborúval. Most velük szembe kell nézni?
Hát igen, csak ugye ezek az oligarchák sokszor nem Oroszországban élnek már, és ugye láttam én is a Friedmant, aki a Alfa Banknak az egyik fő tulajdonosa, ugye hát azért annyira véresen nem állt ki a Putyinnal szemben, elnézést, tehát ezek még nagyon langyos dolgok, ugye az Abramovics válaszolt az ukránoknak, hogy hajlandó segíteni, tehát ezek még azért nem annyira éles szembefordulások. A másik az, hogy azok, akik kimentek az utcára, azok jellemzően fiatalok, meglepő módon. Nyilván azok, akik tévét nem néznek, akiket kevésbé mérgez az állami média, hanem inkább az internetről tájékozódnak, akik képzettek, akik szeretnének külföldre utazni, akik tanultak, beszélnek idegen nyelvet sokszor. Tehát ezek azok, akik kimentek az utcára. Ha sajnos az idősebb korosztály csak kisebb mértékben ment ki, és itt most nem a nyugdíjasokra gondolok, hanem azokra, mondjuk az 50-60 évesekre, akik valamilyen vezető pozícióban vannak. És ugye amit nem lehet tudni, ami ugye lappang Oroszországban, hogy mondjuk ezek a vezető beosztású emberek, akik befolyásolni tudják a környezetüket, mennyire látják át a szituációt, mennyire tudnak megnyílni, vagy éppenséggel félnek pontosan a retorzióktól, mert nekik sokkal több a veszteni valójuk, hogyha Putyin még sokáig hatalomban marad, mint azok a fiatalok, akik adott esetben előbb-utóbb el fogják hagyni Oroszországot valahogy. Tehát ezért nem vagyok abban biztos, hogy ilyen gyors fordulatot vehet a belpolitikai történés, és nem szabad elfelejteni, hogy az agymosás az rendkívüli Oroszországban. Tehát én teljesen véletlenül egy hónapja voltam egy napra, és kíváncsiságból egész este bennmaradtam a szállodába, és csak kapcsolgattam a különböző adókat, tehát katasztrófa, katasztrófa. Tehát olyan agymosás van, ami teljesen más ahhoz képest, mint amilyen az állami média volt, mondjuk az én időmben, amikor ott szolgáltam 2005-2008 között, tehát elképesztő, elképesztő. Ugyanakkor azt is hozzá kell tenni, hogy nagyon minőségi szórakoztató filmek is vannak, amivel oda tudják ültetni az embereket. Ez is hozzátartozik. Tehát, hogy minőségi dolgokat is adnak, de a politika az masszívan agymosó.
Van még egy percünk, nagykövet úr. Ön korábban azt mondta, hogy a Krím annektálásával Vlagyimir Putyin elveszítette Ukrajnát. Az Ukrajna elleni háborúval mit veszít?
Európát. Tehát nyilvánvaló, hogy Európában nem lesz olyan számottevő politikus, aki ennek után vele hajlandó lesz tárgyalni, vagy ha tárgya, mint mondjuk a Macron, nem lesz bizalma felé. Tehát hogy tud ezek után belenézni az európai partnerek szemébe, és hogy tud bizalmat érgeszteni maga irány? Sehogy. Diplomáciában van egy aranyszabály, hogy a bizalmat nagyon nehéz kiépíteni magadnak. Elveszíteni egy másodperc alatt el tudod játszani, és újraépíteni még nehezebb. Na most ő ebben a helyzetben van.
Legyen ez a végszónk. Székely Árpádnak, Magyarország volt moszkvai nagykövetének köszönöm, hogy a Naprakész vendége volt.